Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg az ünneplő gyülekezet a mai vasárnapra kijelölt alapigét, amelyet megírva találunk a Krónikák első könyvében, a 16. fejezetben a következőképpen. Ezután bevitték az Isten ládáját, és elhelyezték annak a sátornak a közepén, amelyet Dávid von föl. Majd égő áldozatokat mutattak, és békeáldozatokat az Isten színe előtt. Miután Dávid befejezte az égő áldozat és a békeáldozat bemutatását, megáldotta a népet az Úr nevében. Azon napon bízta meg először Dávid Ászáfot és atya fiait, hogy magasztalják az Urat. Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét. Hirdessétek tetteit a népek közt. Énekeljetek, zengetek zsoltárt neki. Emlegessétek minden csodáját. Dicsőítsétek szent nevét, szívből örüljenek, akik keresik az Urat. Folyamodjatok az Úrhoz, az ő hatalmához, keresétek orcáját szüntelenül. Emlékezzetek csodatetteire, amelyeket véghez vitt, csodáira és döntéseire. Ti Izrael utódai, kik szolgái vagytok, Jákob fiai, kiket kiválasztott. Ő az Úr, a mi Istenünk, az egész földnek szólnak döntései. Örökké emlékezik szövetségére, ezer nemzedéken átadott szavára. Eddig Isten igéje. Az egyház év során nagyon sok vasárnap találkozunk igencsak kemény igékkel. Sok esetben már az első olvasásra feltűnik, hogy teológiailag igen kemény és mély tartalmat hordoznak, talán még egy teológus, illetve lelkész számára is igencsak kemény erőfeszítésbe telik, hogy kibogozza azokat. Aztán vannak olyan igék is, amik olyan lelki mélységet hordoznak, amelyeket éppen ebből kifakadóan igencsak nehéz megértenünk és elfogadnunk sokszor. Ez a mai vasárnap, Kantáte vasárnapja, úgy tűnik, hogy sokkal könnyebb tartalmat hordoz a számunkra. Ha a bevezető igét olvassuk még egyszer, jó dolog az Urat dicsérni, és éneket zengeni a te nevednek, ó felséges! Nem tűnik éppen nehéz feladatnak. És a megértése sem, sőt, még csak az átélése sem. Isten dicséretét ma itt mi mind fontosnak tartjuk. Énekeltünk, imádkoztunk is ma már. Ahogyan azt tesszük, az egész évben is. Kijelenthetjük, hogy bár oly sok mindenben elbukunk Isten előtt, talán ebben az egyben meg tudunk állni. Most mielőtt nagyon belemennénk mégis az önmagasztalásba és ennek nagy örömeibe, hadd tegyek fel még egy utolsó kérdést, egy amolyan önellenőrző kérdés itt a végén. Nem is kérdés, inkább csak egy idézet az igényből. Emlékezzetek csodatetteire, amelyeket véghez vitt. Csodáira és döntéseire. A felszólítás elsőre talán keménynek tűnik, mivel hogy olyan dologra szólít föl minket, amit alapvetően természetesnek tartunk. Aztán, hogyha mégis egy kicsit jobban belegondolunk, hogy miről is szól ez, akkor valahogy rögtön nehezebbé válik. Az Atya csodálatos ajándékairól talán időnként kicsit lekerül a hangsúly az életünk során, és a bánat, a kétségek, a sötétséghez előfenni rajtunk, ahelyett, hogy ő felé fordulnánk. Sőt, már még az is megesik velünk, hogy látjuk mindazt a szépséget, ami körülvesz minket, ugyanakkor mégis elfelejtünk erre odafigyelni. Megesünk velünk az, hogy itt vagyunk egy közösségbe, és a közösség tagjait elfelejtjük észrevenni. Pedig ők mind Isten csodái körülöttünk. Azt vettem észre, hogy az ezektől való, vagy az ezekről való megemlékezés mégis a könnyebbik fele ennek a versnek. Viszonylag könnyebben megemlékezünk mindarról, ami tulajdonképpen jó a számunkra, aminek örülünk. Sokkal könnyebb érte hálásnak lennünk, hiszen nincsen semmi különös dolgunk vele, úgy kaptuk, tulajdonképpen készen, örömet okoz nekünk. Ha viszont már Isten döntéseiről van szó, akkor már is sokkal keményebb feladat elé állunk. Isten döntései számunkra nagyon sok esetben nagyon kemények, sőt, néha még azzal is vádoljuk Istent, hogy igazságtalanok. Az igazság az, hogy a legtöbb esetben csak abszolút érthetetlenek előttünk. Rengetegszer tesszük fel azt a kérdést, hogy miért? Miért éppen én? Hogyan fogom mindezt túlélni? Istenem, nem lehetne, hogy másként történjen mindez? Igen, az igehely szerint ezek miatt, az érthetetlen döntések miatt is hálát kell adnunk, és dicséretet kell mondanunk. Húsvét ünnepén vagyunk túl, Jézus Krisztus megváltó munkájának talán számunkra leginkább megrendítő pillanatait élhettük át. És hogyha erre gondolunk, akkor is felmerül bennünk sokszor a miért. Amikor az emberi értelem nem tud mit kezdeni mindazzal, amit megtapasztal Istentől, amikor a remegő lélekkel néztünk a keresztre, csak annyit tudtunk kérdezni, hogy miért kellett ennek így történnie. De a krónikák szavai erre a pillanatra is érvényesek. Itt is azt mondja, hogy dicsérjétek az Urat. A tanítványok számára sem volt mindez könnyű. Ők is kétségbe estek, ők is bánat közepette voltak, könnyek és a gyász napjait élték meg nagy péntek után. Teremtő akarata pedig számunkra sem mindig világos. Ezekben a helyzetekben pedig mindennél jobban keressük. Akarjuk, sőt, sokszor még követeljük is azt, hogy válaszoljon nekünk. Hogy adjon választ a mi kérdéseinkre. Nem látjuk meg azt, hogy ő nagyon sok esetben már réges-régen megadta a választ. Ezt pedig azért nem látjuk meg többnyire, mert saját válaszokat gyártunk. Próbáljuk mi betölteni azt az űrt, amit tulajdonképpen mi magunk kreálunk oda, azáltal, hogy nem vesszük észre a válaszokat. Próbáljuk megmagyarázni mindazt, ami történt. Magunkat próbáljuk győzködni arról, hogy ez az egész, ez ezért történt, ez azért történt. Nem könnyű feladatra vállalkozunk ilyenkor, hiszen mi magunk az emberi bekorlátozott látásmódunkkal próbáljuk meg saját magunk előtt védeni Istent. Tulajdonképpen kéretlenül próbálunk az ügyvédjei lenni a saját magunk színe előtt. Próbáljuk mindazt megmagyarázni, ami számunkra talán így vagy úgy érthető lenne. A mindenható akaratát. Nem éppen úgy hangzik, mintha ezekben a helyzetekben a magasztalás lenne az életünk középpontjában. Ezzel persze, mint ahogy említettem is, nem vagyunk egyedül. A tanítványok sem tudtak mit kezdeni Jézus halálával. Ők is válaszokat kerestek, és az atya dicsőítése helyett megpróbálták ők is előtérbe helyezni a saját elméleteiket, a saját gondolataikat. Most Lukács evangéliumából szeretnék felidézni egy jól ismert szakaszt, az Emmausi tanítványoknak a történetét. Érdemes most ezt elővennünk, hiszen a kérdés, ami kialakult bennünk, az eddigiek alapján, az tulajdonképpen az, hogy Isten döntéseit hogyan tudjuk úgy elfogadni, hogy mégis ne a mi válaszkeresésünk legyen az előtérbe, hanem a dicsére, a hálad ima. a hálaének. A választ négy asztal formájában adja itt nekünk meg Jézus. Első talán furcsán hangzik ez a mondat, ezt megértem, de higgyék el, hogy ott lesznek azok az asztalok. Jézusnak két tanítványa tart Jeruzsálemből egy kis falu felé, Emmausba. Az úton beszélgetnek, és vitáznak mindarról, ami történt. Próbálnak válaszokat találni. Tervezik a hogyan továbbot. És a szívükben lévő gyászsal küzdködnek. Jézus melléjük szegődik, és hallgatja őket. Talán ez a hallgatás, ez nem is egyszerű fizikai hallgatást jelent, hanem sokkal inkább egy mélyebb, lelki-értelmi hallgatást. Ismeri őket. Nyilván látta már őket örömben, látta már őket csalódottan, bánatban is. Pontosan tudja, hogy milyenek ezek az emberek. Jézusnak van tapasztalata velük, sőt az érzéseikkel is. Ugyanakkor nem ront rájuk ebben a helyzetben. Meghallgatja őket, a gondolataikat, a feltételezéseiket, az érzéseiket. Figyel rájuk. Ez az első asztalunk, a tapasztalat. Az egyik oldalról, hogy Jézus ismer és meghallgat. A másik oldalról pedig a meghallgatottság érzése. Ezt követi rögtön a következő asztal, amiben Jézus abszolút aktívvá fog válni. Miután meghallgatja őket, hagyja, hogy elmondják mindazt, amit ők maguk tapasztaltak meg az elmúlt napokban, ahogyan ők megélték az elmúlt napokat. Aztán pedig ő maga kezdi el vigasztalni őket a próféták szavaival. Lassan elkezdi őket segíteni a megértésben, hogy tudjanak tovább lépni ebből a keserű és vádaskodó állapotból, amelyben annyira vakokká lettek, hogy azt sem ismerik fel, hogy ki jár velük az úton. A második tehát a vígasztal. Jézus vígasztaló szava. Az, hogy már nem csak meghallgatja őket, hanem ő maga tett bele a tanítványok vígasztalásába. Közben pedig szép lassan beérkeznek a faluba, ahová eddig is tartottak. Jézus pedig úgy tesz, mintha tovább akarnak menni, mintha ő nem akarna velük megállni. A tanítványok persze érzik, hogy jó ennek az embernek közelségébe lenni. Azt mondják, hogy felhevült a szívük, amikor hallgatták őt. Még mindig nem jutnak el odáig, hogy lássanak, hogy meglássák, hogy kicsoda is van mellettük. De már kezdik levetkőzni a sötétséget, a vádló gondolatokat, a kétségbeesést, és ezzel együtt lassan a vakságot is. Így jelenik meg a harmadik asztal előttünk is, a marasztal. Jézus veszi a kenyeret a házban, megáldja és megszedi. És ez az a belsőséges pillanat, amikor fölnyílik a szemük. Amikor meg tudnak szabadulni mindattól, amit eddig ők hordoztak. Ami akadályozta őket a látásban. Jézus ugyan eltűnik. De a szívükben már nem a kételkedés, a miértek, a saját válaszok, hanem sokkal inkább az öröm. A Krisztus élő reménysége az, ami benne él. Ők pedig nem is ülhetnek így tovább. Azonnal indulnak és mennek, hogy a többiekkel megosszák mindazt, amit megtapasztaltak. Azt az örömöt és azt a békességet, amelyet elvesztettek. Amelyet nem voltak képesek meglátni. De Jézus most visszaadta neki. Ez pedig nem olyan dolog, amiről hallgatni lehetne. Nem olyan dolog, amit a béka alá tudnának rejteni. Ezt meg kell osztaniuk. Tovább kell, hogy adják. És így jön létre az utolsó asztalunk, a magasztal. Hosszú volt ez a 4 asztalos utazás az emmausi tanítványokkal, de egyikünk sem először járja be ezt az utat. Voltunk már mindannyian hasonló helyzetben. Mikor a csüggedésünk és az önfejűségünk miatt egyre messzebb kerültünk az atyánktól. Jézus azonban mellénk lépett. Vakok voltunk rá, talán sokáig észre se vettük, hogy ott van. De ő velünk volt, és kitartott mellettünk mindvégig. És amikor megnyílt a szemünk, akkor megláttuk, hogy ő van mellettünk. Megláttuk az élő reménységet. Kedves testvérek, a reménység az, a Krisztusba vetett hit, az ő szeretete, amely lehetővé teszi, hogy örvendezzünk. Még akkor is, hogyha nem értjük mindig az Úr akaratát. És nem csak, hogy nem értjük, de talán el is kezdenénk saját válaszokat keresni. Ez az öröm az, a belőle fakadó öröm az, amivel mindenek elejét vehetjük. A mindenható Atya vigyáz az ő gyermekeire. Nekünk pedig a krónikás szavait megragadva örülnünk kell, mert mi keressük az Urat, és meg is láthatjuk. Az ő kegyelméből megláthatjuk Jézus Krisztust, a mi élő reménységünket. Ez az öröm, ahogyan a tanítványok öröme, nem elfolytható. Ki kell mondanunk, szét kell kürtölnünk. Énekben, imában, egyszerű beszélgetésekben el kell mondanunk. Ez az, ami miatt a hála szava, vagy a dicsőítőjének nem hallgathat el bennünk sohasem. Mert mi emlékezünk csodatetteire, amelyeket véghez vitt. Csodáira is, és a döntéseire is. Örökké emlékezünk a Jézusban adott szövetségére, és 1000 nemzedéken átadott szavára. Ámen. Imádkozzunk. Drága Istenünk, köszönjük neked a békességet, azt, amelyet csak te tudsz nekünk ajándékozni, azt, amelyet Jézus Krisztusban ajándékoztál nekünk. Köszönjük, hogy nem hagyod azt, hogy elhalkuljon bennünk a hálaének, a te dicsőítésed, hogy emlékeztetsz minket rá ezzel a vasárnappal, a csodáiddal, a tetteiddel és a döntéseiddel is. Segítesz minket akkor, amikor talán kezdjük feledni mindezt, hogy mellénk lép Jézus, nem hagy el bennünket, és hiába vagyunk rá vakok, ő ott marad, egészen addig ott van velünk, és vezet, és segít, amíg újra fel nem nyílik a szemünk, és újra feléd nem fordulunk. Köszönjük néked mindezt, atyánk.